Egy néhány gondolatot szeretnék csak elmondani, ilyen összehasonlításképpen Ószövetség, Újszövetség. Nem az egészet, mert az egy végtelen próbálkozás lenne, de csak a próbálkozás lenne a végtelen. A megoldás sohasem. Az az érdekes, hogy mondjuk akik katonák voltak, azok könnyebben el tudják képzelni, akik nem, ők, nekik kell egy kicsit a fantáziájukat is használni. Szóval parancsnak engedelmeskedni, azt lehet érzelemmentesen. Tehát tökéletes katona lehetsz úgy, mert minden parancsnak engedelmeskedtél, hogy közben belül rettenetesen utálod ezt az egészet. De megvan az esélye, hogy előléptetnek, mert annyira precízen betartasz mindent. És nincs benne érzelem. Amikor Isten odaadta a 10 parancsolatot és az egész törvényrendszert, igazából az egész törvény arról beszélt, ha mindezt megtartod, akkor elfogadható vagy Isten számára. Persze senki sem volt Jézuson kívül, aki elfogadható lett volna, de az elv az ez lett volna, hogy akkor elfogadható vagy. De ez nem beszél arról, hogy mit érzel az egésszel szemben. De Isten nem úgy teremtette az embert, hogy érzelemmentes legyen, hanem nagyon is fontos az érzelmi része. Ha nem lenne fontos, nem lenne megteremtve. Mert hogy fölösleges dolgokat nem teremt a mindenható. Tehát igenis fontos az érzelem része, és hogy mennyire így gondolkodott ő, azt látjuk már sok-sok, vagy hát több évszázaddal a törvény előtt, Ábrahám esetében. Ugye azt mondjuk, hogy Ábrahámnak könnyű volt, mert akkor még nem volt a törvény, de azért egy-két apróság. Szóval azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy menj el, indulj arra, azt majd szólok, ha odaértél. Tudjuk, hogy igazából Ábrahám eljutott az ígéret földjéig, bár hát azért volt egy-két kis pihenő is menet közben. De eljutott odáig. Tehát azt kell mondanunk, hogy a kitartása, a célorientáltsága, stb. Az egészen példaértékű, és az egész Ószövetség egy csomó-csomó példát hoz arra, hogy hogyan tudunk úgy hétköznapi döntéseket hozni, hogy az egyezzen a mindenhatónak az akaratával és elképzelésével. De a zsidók 11-be, ahol a hit hősei vannak, ott van egy érdekes dolog megemlítve Ábrahámról. Zsidók 11-14-15. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelybe jöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Lehet, hogy első olvasatra nem tűnik semmi különleges ebbe a zikásbe. Fogalmuk se volt, hogy hova mennek, de sohasem arra gondoltak, amit ott hagytak. Ugye? Ha azon gondolkodtak volna, amit ott hagytak, már olyan szárazság van, és akkora meleg van, hogy én ezt már nem bírom, inkább visszamegyek. Ott legalább víz volt. De azt olvassuk, hogy nem, ők egy hazát kerestek. A zsidó levél hozzáteszi azt is, hogy egy mennyei hazát kerestek, de példaképpen a földön is megélték ugyanezt a mentalitást. Szóval, mind gondolkodsz? Ha egy frissen megtért hívő azon gondolkodik, hogy mennyivel egyszerűbb volt az életem a világba, akkor előbb-utóbb vissza fog menni a világba, ha mindig azon gondolkodik. Ha azon gondolkodik, hogy mennyivel jobb Krisztus követve leélni az életemet, akkor nem visszafelé fordul. Azt olvassuk itt Ábrahámról, hogy nem azt a hazát keresték, ahonnan elindultak. azt eldöntötték, fogalmuk se volt, hogy hova, milyen áron, nem hoztak mindig jó döntést, legalábbis Ábrahám egyszer-kétszer kicsit csúsztatott, biztos, ami biztos, hogy megússzuk a dolgot, de hogy azon nem foglalkoztak, amit elhagytak. Na ezért ennek van egy, hogy is mondjam, üzenet ereje. Nem azon gondolkodom, mert hogy az fogja meghatározni a cselekedeteimet, amint gondolkodom. Miután világéletemben elkerült az a gondolat, hogy autót olvaj, vagy autót törjek fel, és soha nem gondolkodtam rajta, hogy hogy kell megcsinálni, soha nem is csináltam. Na ez így nem igaz, a sajátomat azért már föltörtem, mikor benfelejtettem a kulcsot, de ez egy más. Szóval a gondolkodásmódom, mivel töltöm meg a gondolataimat? Döbbenetesen fog hatni mindarra, amit teszek. Ilyen vállalatvezetőknek tartott tréningen az oktató mondta, hogy bármennyire is döbbenetes a dolog, egy cégvezető döntésében a logika az úgy 30%, a többi érzelem. Ez elég döbbenetes, főleg ha úgy gondolkodunk, hogy egy csomó cégvezető hapsiból van. Akik ugye elméletileg ésszel. És mégis egy része csak. Szóval mind gondolkodom. Egy másik nagyon-nagyon mutatós és sokat mondó példa az Ószövetségbe. Egyáltalán az áldozat rész. Úgyból és úgyból eszembe jut, mert izgalmas. Hogy nézett ki a bűnért való áldozat? Fővitte az egyéves bárányt, a Jusuf, vagy akárki. A pap megvizsgálta a bárányt. Épp, oké, működik a dolog, rátette a kezét a bárány fejére, leölték, bizonyos testrészeit elfistologtették, a többiből kaja lett, oké. De, ami a lényeg, ugye ez volt, ami látszik, a lényeg. Az ártatlan bárány hal meg a bűnért, és az ártatlanság erősebb, mint a bűn, mert az jön vissza az emberre. Átadom a bűnt, de nem mind a ketten bűnösök leszünk, hanem az ő ártatlansága jön vissza rám. Holott én követtem el a bűnt, tehát a jogos büntetés rajtam lenne, az ártatlanság jön vissza, a tisztaság jön vissza. És akkor még csak a sima hétköznapi fizikai bárányról beszéltünk, még nem beszéltünk Jézusról. Az igazi bárányról. Akinek az érintése, az, hogy ránézel, az elég ahhoz, hogy az, ami benne van, az rád jöjjön. És abban a pillanatban életté válik benned. És azt olvassuk, hogy amikor a bárányt feláldozták, a füst felszállt az Istenhez, mint jó illat. Hát épp meghalt valaki. De ha ez igaz volt a fizikai bárányra, akkor hányszorosan igaz ez Jézusra? Ha a bárány áldozat jó illatot teremtett a mindenható előtt, akkor amikor a fiát feláldozta, vajon az az áldozat milyen illatot gerjesztett? A kereszten épp meghal valaki, végig nagybetűvel a valaki, és a menny betölti valami nagyon jó illat. Mennyire másképp gondolkodik a mindenható, mihez mi hozzászoktunk. Sőt, ha már itt tartunk a keresztnél, azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy figyelj, áldozd fel a fiadat. Ábrahám szerintem ötször körbe nyargalt a sátor körül, hogy de hát csak egy van. Most melyiket válasszam? Na. De hát a Az elmúlt évtizedek azt mutatták, hogy a mindenható nem feledkezett meg rólam. Hát jó, hát volt ez az kis kitérő, nagy kitérő, de hát mindvégig velem volt, hát gondoskodott rólam, hát a térségnek az egyik leggazdagabb embere lettem, anélkül, hogy túlzottan erőlködtem volna, és így tovább. Oké. Tudjuk a történetet, az angyal nem engedi azt, hogy itt emberáldozat legyen belőle, de azt mondja Isten ezek után Ábrahámnak, hogy most már tudom, hogy szeretsz. Jézus azt mondja egy helyen, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. A mindenható Isten odaadja egy szülött fiát azért, hogy az én tudomásomra hozza, hogy szeret. Nem tudom érzik ennek a súlyát. A mindenható Isten a legdrágábbat nem visszatartja, hanem odaadja, hogy kimutassa, hogy mennyire szereti az embert. Valami döbbenet. És ő megy elő, nem azt várja, hogy majd, ha 129.634. parancsolatot is betartottad, majd akkor meg se születtem, és már megteszi. Minden tudó lévén tudja, hogy szükségem lesz erre az áldozatra. Persze, mert rádiófertőzötten születtem. Ja nem, bűnnefertőzötten születtem. Tudja, hogy szüksége, és előre azt mondja, hogy bemutatom, hogy odaadom a legdrágábbat, hogy tudd, hogy szeretlek. Most már tudhatod, hogy szeretlek. A zsidók 11.3 azt mondja, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. A világokra, az univerzumra ez igaz. Amikor odáig jutott, hogy teremtsünk embert, akkor nekiáll dolgozni és kézzel formálni. Fényi milliárdnyi távolságot betölt dolgokkal, szavával. Azt mondja, az ember annyira értékes a szemembe, hogy még hozzányúlok a föld porához is, és gyúrok belőle. És amikor megteremti Évát, ugyanez a dolog. Ott egy meglévőt használ már. A férfinél is, Ádámnál is, Évánál is meglévőt használ. Az összes többit szavával előállítja. Mennyire értékes lehetsz az ő szemében. Amikor Jézus a kereszten függ, és a parancsot teljesítő katonáknak gyanús, hogy már ilyen hamar befejeződött a haláltusa, tudjuk, hogy nem a haláltusa fejeződött be, hanem kibocsájtotta a szellemét, önként távozott ebből a testből, fogja a dárdáját, és beleszúrja az oldalát, a testnek az oldalába, hát Jézus már nem volt ugye benne. Azt olvassuk, hogy víz és vér jött ki belőle. De azt, hogy ez a dárda, ami, nem tudom jobban kifejezni, egy parancs végrehajtó eszköz, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát szóval a katona meg akart bizonyosodni, hogy tényleg meghalt, és nem kell eltörni a csontját, de nehogy őt megróják miatta. Szóval körülbelül ezért volt a dárdaszúrás. Ha megúszom egy dárdaszúrással, akkor nem kell mind a két lábát eltörni. És ebből kegyelmet ad a mindenható Isten. Mert fizikai szinten bemutatja, hogy az a rész, ami most meg van sértve, az ugyanaz a rész, mint ami Ádám esetében is sérült, és elindul az új, és elindul a mennyasszony. Bemutatja, hogy indul a kegyelem. Hiába volt az a dárda, beszennyezve talán már sok ember vélével, hiába okozta sok ember halálát. Ebben az esetben azt a funkciót töltötte be, hogy itt az ideje megszületni a mennyasszonynak, Krisztus mennyasszonyának. Krisztus odaadta érte a saját életét, hogy szentté tegye és szellemileg megtisztítsa, mint egy megfürdetve az Isten beszédében. Ez az Efézus 5:25-26 volt. Szóval a vér eltörli a bűnt, a víz megmos a bűn mocskától, megtisztít, tisztává tesz. Oda járulhatok a mindenható Istenhez. Ha ezek után nézem azt az ige verset, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, és annak örök élete legyen. Mennyire mindent odaadott, hogy én igent mondjak erre a kegyelemre. És hihetetlen drága az ár, hihetetlen nagy az áldozat, egy pillanatnyi és egy fikarcnyi kényszerítés nincs senki számára, hogy ezt elfogad. A szabad akarat. Dönthetsz úgy, hogy elfogadod, és kész. És ha nem fogadod el, egy biztos, a mindenhatót nem fogod okolni. Mert itt emberek között lehet, hogy kitalálod, hogy emiatt nem így éltem, meg nem úgy éltem, meg nem úgy, de ott leszel abban a szentségben, tisztaságban, igazságban és dicsőségben. Az rájön mindenki, rá fog jönni mindenki, hogy ezek nem indokok. Ahhoz képest, amit a mindenható tett, ezek nem indokok. Szóval úgy szerette, hogy odaadta érte a saját életét. És azt olvassuk, hogy Krisztus a feje az egyháznak. Innentől kezd a következő izgalmas rész. A test az úgy van megszerkesztve, hogy ugyanazok a anyagok jutnak el a fejbe, mint ami a test többi tagjába. A vér az nincs külön a fejre, meg külön a test többi részére, hanem együtt, az egész testre. Magyarul az egész testbe ugyanaz van bent, ami a fejbe. Értitek? Az egész testbe ugyanaz van bent, mint a fejbe. Nem kevesebb, nem kisebb, nem gyengébb. Ugyanaz. Ugyanazok a vitaminok hatnak a fejemre, mint a lábujjamra. De miután Krisztus a fő. Szóval mindaz, ami Krisztusban benne van, az benne van a testben. Benne van. Azt hiszem, hogy egyetlen egy aprócska feladatunk van mindössze, hogy egy kicsit kellene engedni, hogy kilógjon a Krisztus belőlünk. Mert hogy amíg Ószövetség volt, az egy gyökeresen más viszonyulás volt a mindenható Istenhez, mint az Új Szövetség. Az Ószövetségbe el kellett jutni Istenhez. A kereszt óta benned él, és részese vagy neki, fejnek, mert a testhez tartozol. Már nem kell eljutnod, mert benne vagy. Már nem kell eljutni odáig, kinyúlni, érte megfogni, mert a része vagy. Hát Krisztus a fej, a gyülekezet, a test. Ezt a Biblia mondja. Nem kerestem ki, de ha gondolják, megkeresétitek. Ugyanaz van benned, mint a fejbe. Szóval egy fizikai világban azt mondják, hogy egy láncnak a terhelhetőségét a leggyengébb láncem határozza meg. Most a gyülekezetnél nem tudod föltenni ezt a kérdést, mert ugyanaz van benned, mint Krisztusban. Egy dolog miatt tudsz gyenge láncszemmé válni ebben a testben, ha nem úgy gondolkodsz magadról, ahogy a Biblia kijelenti. Ha azon gondolkodsz, hogy vissza is tudnék fordulni, akkor gyengülsz. Nem azért, mert az összetevők gyengék, hanem mert nincs kényszer, hogy erős legyél. Ezt én döntöm el. Meg te. Hogy mennyire nagy erőről beszélünk. Efézus 1.19.20. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból és a jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál, hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. A helyzeted, a pozíciód az, hogy ott az Atya jobbján, Krisztusban, mint az ő testének a tagja. Ha nem így gondolkodsz magadból, akkor az ördög be fog csapni. Menthetetlenül. Az ördög egy teremtett lény, nem végtelen, nem, de annyira van, hogy Krisztussal nem fog nekiállni hadokozni. Mert hogy az a csata eldőlt ott a kereszten. Tehát ott nincs tovább. De ő vele már nem fog. Hanem megnézi azt, hogy a Krisztushoz tartozók között kinek tudja besügni a fülébe. És tényleg azt mondta Isten, hogy nem ehettek semmit. De csak kérdezni merte. Kijelenteni nem, mert tudta, hogy nem ez volt. Csak kérdezni. És meg fogja tenni. Na most, akkor kezdődik az ígéret földjének az elfoglalása. Józsué vezetésével fizikai kardokra volt szükség, és harcra, és minden egyébre az ígéret földjének elfoglalásával. Neked pedig a gondolataidat kell elfoglalni. Szóval amikor jön, hogy most erre te azt mondod, hogy Isten téged szeret? Aha. Visszafelé húzol, ahonnan indultál, hogy hát lehet, hogy szeret, lehet, hogy nem. Vagy irányba vagy az ígéret földje felé, hogy tudom, hogy szeret. És ez a gondolataidba dől el. És ahogy gondolkodni fogsz, az fog meglátszani a cselekedeteid. Az fog kijönni belőled. Egy csomó dolgot nem kell elmagyarázni. Ha megfigyeled a másikat, látod, hogy mikor, mit, hogyan tesz, nagyon jól tudod. Szóval, anélkül, hogy egy szót hallanék a másik autóba, hogyha csak a középső ujját látogatom nagyon sűrűn, nem kell elmagyaráznia, hogy éppen milyen lelki állapotban van. Tudom. A az ő lába alá vetett mindent, Efézus 1.22, és mindenek felett való fővé, őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljesítesz mindent mindenekben. Szóval Krisztusban Krisztus teljessége vagy, nem kevesebb. Igazából mindegy, hogy porszemnek érzed magadat, vagy hatalmas diadalívnek. Tudod, ha mind a kettő 18 karátos arany, akkor az 18 karátos arany. Ott nincs mind vitatkozni tovább. Ha Krisztus él benned, akkor krisztusi vagy. Akkor is, ha már 15 holottat feltámasztottál, és akkor is, ha még egyet sem. De ettől még krisztusi vagy. De ha azon gondolkodsz, hogy a diadalív aranyból mennyivel nagyobb, mint én, a kis fűrész orr, akkor baj van. Vagy még kell egy kicsit növekedned, vagy soha nem fogsz halottat feltámasztani, de ettől még nem vagy értéktelenebb. Ettől még ugyanúgy krisztusi vagy. Ugyanúgy 18 karátos vagy. Szóval ha nem kerültél bele a gyűrűbe, attól még mindig 18 karátos maradtál. Csak nehogy az ellenségnek elhitt, hogy nem érsz annyit. És ezt bizony Andrew Womacknak volt ez a jó mondása. Szóval ezt a két fülünk között kell megharcolni. A csapatér. Azzal kezdtük, hogy Ábrahám hazát keresett, de ha arra gondolt volna, ahonnan kijött, akkor visszamehetett volna. Mi ugyanúgy várunk egy találkozást, de nem visszafelé, csak előre. Eszedbe se jusson visszafelé tekingetni. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.